Azunk, és utána megnézzük Isten, mit szól hozzánk az igéből. 1 Korintus 15. Úr Jézus, köszönjük neked ezt a reggelt, és Uram, mennyire jó felnézni rád, Uram, ma reggel. Köszönjük, Uram, hogy te friss vagy, Uram, te erőteljes vagy, és mégis gyengéd, és kegyelmes, és szerető. Kérlek, Uram, hogy én is meg az életünket újra. Uram, hogyha van egy kérges fala a szívünknek, Uram, azt te át tudod törni. És kérlek, hogy találkozz velünk a belső emberünknél, Uram, és elégítsd meg a szükségeinket. Uram, mi szeretnénk megváltozott életet, Uram. Szeretnénk, ha betöltenél az a lelkeddel. Köszönjük, Isten, hogy ez a munka, ez a tiéd. Te munkálod az akarást, a cselekvést. És kérlek, tanítsd meg, hogy mi a mi részünk, Uram. Hogy hol találjuk a mi részünket ebben a folyamatban, Uram, ahogy egyre közeledünk hozzád, ahogy végezzük a te akaratodat, Uram. És Uram, ahogy felnézünk rád, engedd meg, hogy láthassuk a dicsőségedet, Jézus. A te nevedben imádkoztunk. Amen. Na, 1 Korintus 15, így az év utolsó vasárnapi istentiszteletén, erről szeretnék beszélni nektek. Ez a levél, ugye már majdnem a végénél tartunk, Pál levele a korintusiakhoz. Itt ennél a témánál, vagy ennél a fejezetnél egy új téma kezdődik. Itt a feltámadásról fog elkezdeni Pál beszélni. Jézus feltámadásáról és a mi feltámadásunkról. De mielőtt elkezdené ezt, elkezd Pál beszélni az evangéliumról. Nézzétek meg az első verstől. Eszetekbe juttatom testvéreim az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. Általa üdvözültök is, ha megtartjátok, úgy, ahogyan én is hirdettem nektek. Ha csak nem elhamarkodottan lettetek hívőkké. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy tudnilik, Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, eltemették, és csak ugyancsak az írások szerint feltámadt a harmadik napon. Pál azzal kezdi ezt a levelet, és mondja, hogy hadd mondjam el nektek, hadd emlékeztesselek titeket arra, és elmondja a korintusi hívőknek az evangéliumot. Számomra ez egy érdekes dolog, mert elsőre azt gondolnám, hogy hát az evangéliumot hívőknek ugyan minek mondja már el. Hát ők ezt, ahogy itt is írja, már hallották, már befogadták, sőt, ragaszkodtak is hozzá. Akkor minek mondja el nekik Pál? Érdekes, hogy így válaszolni fogunk erre a kérdésre. A harmadik, negyedik versben nagyon egyszerűen, nézd meg ebben a két versben, elmondja Pál az evangéliumot, az eseményeket, hogy mi történt Jézussal, mit tett Jézus értünk, de itt az első két versben elmondja, hogy hogyan hat ez az életünkre. A korintusiak kapcsán mondja. Azt mondja, hogy ti már hallottátok, mert elmondtam nektek, befogadtátok, és harmadrészt meg is maradtok benne. Ez a három lépcső, ez egy annyira fontos dolog, amit Pál itt említ, ami mindannyiunknak szólhat, így az evangélium kapcsán. Azt írja Pál, hogy eszetekbe juttatom testvérem az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, ezt ők már tudták, és azt mondja, hogy amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok. Az első találkozásunk az evangéliummal, nem tudom, hogy emlékszel a te életedben, az volt, amikor valaki azt elmondta nekünk. Lehet, hogy konkrétan volt egy személy az életedben, aki elég bátor volt, és szeretett téged, és elmondta neked az evangéliumot. Vagy lehet, hogy a tévében hallottad, egy filmben, vagy egy rádióműsorban, vagy olvastad egy könyvben, vagy egyéb forrásokból, de hallottál egy üzenetet, amit mi úgy nevezünk, hogy az evangélium. És erről beszél Pál most a korintus belieknek. Amit Jézus tett, értünk. Ennek van egy másik oldala is, ugye lehetünk a fogadói, de lehetünk az adói ennek, hogy hirdetjük az evangéliumot. Pál akárhová ment, elég sok helyen járt az életében, mindig ezzel foglalkozott, mindig az evangéliumot hirdette. Azt mondta a korintus belieknek is, hogy én a keresztről szóló beszédet hirdetem nektek. Én Krisztusról beszélek róla is, mint a megfeszítettről. A Róma beliek levelében azt mondja, hogy én nem szégyellem az evangéliumot, mert tudom, hogy Istennek ereje az, hogy megmentsen bárkit, akár görög, akár zsidó, mindenkit. Ez volt az első. A korintusiak hallották, de nem állt itt meg a sztori, hanem befogadták. Ezt nevezzük megtérésnek, ami azt jelenti, hogy az evangéliummal való kapcsolatunk az nem csak egy információszerzés, hogy valaki elmondta nekünk, hogy Jézus mit tett értünk, amit mi előtte nem tudtunk, hogy aha, most már tudom, itt még nem áll meg a dolog, hanem ezt be kell fogadnunk. Ekkor történik meg, hogy kapcsolatba kerülünk az evangéliummal, hogy újjászületünk. Te emlékszel arra a pontra az életedben, amikor ez megtörtént? Lehet, hogy konkrétan volt egy pont, ahol te imádkoztál, és válaszoltál Isten szavára, hogy hallottad az evangéliumot, és befogadtad az Jézust az életedbe, ő lett az a megváltód és az urad. Én azt gondolom, hogy vannak emberek, akik megállnak az első pontnál, és azt gondolják, hogy hallani az evangéliumot, tudni azt, hogy Jézus mit tett értünk, az elég. De nem igazán, mert önmagában ez az információ senkit nem ment meg. Kell még egy lépés, amikor befogadjuk azt. Azt mondja Pál, én hirdettem nektek, ti azt befogadtátok, és megmaradtok abban. Az evangélium szó azt jelenti, hogy jó hír. Pál hirdette nekik a jó hírt. Na de milyen jó hírt? Vannak olyan helyek, ahol nem hangzik el az a jó hír. Olyan gyülekezetek, ahol hirdetnek valamit, de az nem igazán jó hírnek tűnik, hanem inkább arról beszélnek, hogy neked mit kell csinálnod. Ezt csináld, azt csináld, és hogyha elég sokat csinálsz, akkor elég jó leszel, és akkor Isten hátha közel enged magához. Vagy van olyan hely, ahol a találd meg önmagad evangéliumot hirdetik. Nem pedig azt, amiről Pál itt beszélni fog. Valahol a szórakoztatás evangéliumát hirdetik, hogy azért járnak gyülekezetbe, hogy szórakoztassák őket. Pál nem igazán ezt az evangéliumot mondja el, hanem egy jó hírt, amit hallottak és befogadtak. Nem olyan rég beszélgettem egy sráccal itt a gyűlben, és megkérdezte, hogy hogy lehet befogadni Jézust, hogy mi ez az egész, hogy csak egy ima kell hozzá, és ha őszintén végig gondoljuk, rájövünk, hogy nem kell hozzá egy ima. Nem úgy térünk meg, hogy elmondunk egy imát. Mert ezt sehol nem találjuk a Bibliában. Nem az ima ment meg minket, hanem halljuk, hogy Jézus mit tett értünk, és erre mi válaszolunk. Na ezt a válasz történhet imában. A Róma 10:10 azt mondja, hogy a szívünkben hiszünk, és a szánkkal Urunknak valljuk Jézust. Ezt elmondhatjuk Jézusnak egy imában, de nem az ima ment meg, hanem az, hogy megtudjuk, hogy Jézus mit tett értünk, és megragadjuk hittel. Azt mondom, hogy én ezt elhiszem, ez nekem kell, és elfogadom. Ez ment meg. És ahogy mondta Tamás ma reggel, Isten teljes bizonyosságot ad. Én nem tudom, hogy mindannyian rendelkeztek ezzel. Jó lenne erről beszélgetni. Egyenként nem tudunk, talán annyi időnk nincs, de tedd föl magadnak ezt a kérdést, hogy teljesen biztos vagy az üdvösséged felül? Ez nem olyan, ami... Persze az ember, amikor hitben jár, akkor vannak kétségei. De egy hívő ember életében nem a kétség dominál. És az üdvössége felől Isten bizonyosságot ad a hívő embernek. Azt mondhatja, az előbb olvastuk, hogy tudjuk, hogy örök életünk van. Amiatt, hogy megtettük, amit Isten mondott. Azt mondta, hogy elküldte az ő fiát, és aki hisz ő benne, az nem vesz el, hanem örök élete van. Én emlékszem, én megtértem, én hiszek, én elfogadtam. Pál hirdette Korintusban az evangéliumot, ők befogadták, és mond még egy dolgot, hogy meg is maradtak abban. Abban álltok. Nem csak az életünk egy pontján valami történt, belénk csapott a villám, és imádkoztunk, és azóta elfelejtettünk mindent, hanem azóta is ragaszkodunk hozzá. Én hittem akkor, és azóta is hiszek. Megmaradtam abban. És Pál megdicsérte a korintusiakat. Ezt elég ritkán olvasuk ebben a könyvben, eddig inkább ostorozta őket, mert testiesek voltak, veszekedtek, szakadások voltak köztük, kifordult, fura lelkiség, de itt megdicséri őket, és azt mondja, hogy jó van, korintusiak, hallottátok, befogadtátok, és megmaradtatok ebben. Nem úgy a galaták. Emlékeztek a galatáknak Pál mit írt? Hogy galaták, én le vagyok döbbenve azon, hogy ti, akik megtértetek, ilyen gyorsan eltértek attól az evangéliumtól, amit hirdetem nektek. Megtértél? Válaszolj magadnak erre a kérdésre. Ha igen, remek. Most is ebben az evangéliumban jársz? Ebben hiszel? Igen, Tamás. Remek. Pál, mond még egy feladatot. Ragaszkodj ehhez. Maradj meg ebben. Az evangélium hívőknek szólna. Hát Pál miért hirdeti ezt a korintusiaknak? Azért, mert ezek a korintusi hívők kellett, hogy ragaszkodjanak az evangéliumhoz. Úgy, ahogy nekünk is hallanunk kell ezt. Ezen keresztül épülünk fel. Nem csak ezen keresztül térünk meg, hanem az evangéliumból értjük meg, hogy kik vagyunk mi Istenben. Hogy ő hogy gondol ránk. Hogy kegyelmben járhatunk. Hogy ő neki feltétel nélküli szeretete van irántam. Nem csak amikor megtértem, hanem azóta is. Ebből értem meg, hogy ő elfogad engem. De ebből értem meg, hogy meg akar változtatni. Az evangélium nem csak a megtéréshez kell, tesók, hanem ahhoz, hogy növekedjünk hívőként. Észrevetted már, hogy az új szövetség jelentős része arról szól, hogy Pál vagy mások magyarázzák az evangéliumot hívőknek. Észrevetted már? És vannak levelek, amik konkrétan erről szólnak. Semmi, nincs félrebeszélés, nincs egyéb téma megemlítve. Ez a fő üzenet, a római levél, a Galata levél. Erről szól az Efézus nagy része. Hívőknek magyarázza Pál az evangéliumot, hogy növekedjenek ennek az igazságában, és hogy ragaszkodni tudjanak hozzá. Hol állsz ebben? Megtértél már? Ragaszkodsz ehhez a hithez? Hogyha nem ragaszkodnánk hozzá, akkor bajba tudnánk kerülni. Az nem igazán használ senkinek, ha azt mondja, hogy igen, emlékszem, hogy pár évvel ezelőtt még Istennel jártam. Vagy amikor ifis voltam, fú, akkor annyira égtem Istenért. Vagy ifjú házasként, mindig ott voltam a gyűliben. Most, hát nem látom nyomát ennek. Ez nem segít ma. És azt mondja itt Pál, nézzétek meg, hogy általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogyan én hirdettem is nektek, ha csak nem elhamarkodottan lettetek hívőkké. Érdekes ez a kifejezés, nem? Hogy ha csak elhamarkodottan nem lettetek hívőkké. Az evangélium üdvözít, ezt Pál is itt elmondja. Ezáltal üdvözültök is. De igazából, hogyha én ma nem ragaszkodom az evangélium igazságához, ami a megtérésemnél jelen volt, akkor igazából mit használ nekem az a hit ma? Ha én ma már nem abban a hitben járok, ha az már nincs jelen az életemben. Ugye az evangélium jelentése az, hogy jó hír. Ezt a szót nem Pál találta ki, hanem ez egy görög kifejezés, annyit jelent, hogy jó hír. Ha valaki föltett valamennyi pénzt egy lóversenyre és nyert, akkor azt mondja, hogy evangélium, jó, én nyertem. De ugyanezt a szót használta. De Pál ezt mondja, hogy itt van a lelki értelemben egy nagyon jó hír, a legjobb hír. Az, hogy valaki, Jézus Krisztus olyan dolgot tett, ami által megmenekülhetünk a bűneinkből. Hogy nem veszünk el. És az az áldás az életünkre, ha ehhez ragaszkodunk, és ebben meg tudunk maradni. Ha nem tartjátok meg, akkor olyan, mintha hiába hirdettem volna nektek, mondja Pál. Szerintetek voltak ott Korintusban olyan emberek, akik más evangéliumot hirdettek? Mert az a gyanunk ez alapján, hogy ez történt. Hogy figyeljetek, srácok, én elmondtam nektek, most újra elmondom, de ragaszkodjatok ehhez, nehogy eltérjetek ettől. Ezt sok helyen olvassuk az igében, hogy voltak és vannak mind a mai napig, akik más evangéliumot hirdetnek. Itt konkrétan nem tudjuk, hogy ez mi volt, de lehet ez a világ is, ami egyszerűen megfog minket és húz el az evangélium igazságától. Lehetnek bűnök, lehet testiesség, lehetnek olyan dolgok, amik nem Istentől vannak az életünkben, és egyszerűen folyamatosan vonnak el minket attól, amiben elindultunk, amiben hiszünk. És Pál azt mondja, hogy ragaszkodjatok ahhoz, ragaszkodjatok. Ha nem ragaszkodom, bajba kerülök, és olyan helyre kerülhetek, ahol azt mondom, hogy elhamarkodottan lettem hívő. Hiába lettem hívő. Gondoljátok-e, milyen gáz sírfelirat ez, hogy ő, aki egyszer Istennel járt, elsodródott, lépésről lépésre eltávolodott Istentől, aztán hátat fordított neki, és elsétált. Majd meghalt. Hát ez nagyon gáz lenne, nem? Fordítva sokkal jobb, ahogy a Tamás mondta, hogy 20 évig élt lázadó, gonosz, bűnös életet, utána Isten megragadta őt, és ma Istennel jár. Ragaszkodj hozzá az utolsó napig. Pál apostol írja a Filippi belieknek, hogy ahogy megragadott engem Krisztus, ugye el tudom képzelni, ahogy megragadott engem, én is megragadom őt. Ragaszkodom ehhez. Nem térek el ettől. Na jó, Tamás, de mihez ragaszkodjak? Miről beszélsz? A jó hírről. Na jó, de mi az? Lehet, hogy meg fogsz lepődni, hogy Pál elmondja a jó hírt. Most két versben elolvasom nektek. Ez lesz a jó hír, figyelj. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy tudnilik, Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadt a harmadik napon. Pont. Ez a jó hír. Ez a jó hír. Ez az evangélium. Pál úgy kezdi ezt a mondókáját, hogy amit én magam is kaptam, azt mondom el nektek. Ez nem Pál üzenete volt, ezt nem Pál találta ki. Zseniális ember volt, de ezt nem ő találta ki. Ezt kapta. És elmondja nekünk a Galata levélben, hogy nem emberektől kapta, hanem Istentől. Jézustól hallotta az evangéliumot, ez elég sajátos megtérés. És azt mondja el, amit ő kapott. Nem kitalálta. Ez nem egy jó marketing szöveg volt Pál részéről, hogy azt mondta, amit az emberek hallani akarnak. Isten üzenetét mondta el. De gondoljátok el, hogy milyen jelentősége van ennek, ha ez az üzenet Istentől van. Ha ezt Isten maga mondja el. Azért ez súlyt ad ennek, nem? És gondoljátok el, hogy milyen jó kiózanító nekünk, hogy egy olyan dolgot mondhatunk el valaki másnak, ami Istentől van. Amit Jézus tett. És el tudja mondani itt Pál, nem tudom, ki tudja ezt lemérni, hány másodperc ez? Talán 6. Elmondja 6 másodperc alatt az evangéliumot. Nyilván lehet erről sok mindent mondani, és mondunk is, mert ez a dolgom, de hogy el tudja mondani az evangéliumot így. Ebből a szempontból nagyon könnyű dolgunk van szerintem. Mondd el az evangéliumot. Nagyon könnyű dolgunk van, mert nem kell újat kitalálni. Milyen okos dolgot mondjak, amivel megnyerek valakit. Mondd el azt, ami le van írva, amit te magad is hallottál. És tudod, mi jelentősége van ennek? Nagyon egyszerű, nézd meg! Az evangélium az nem egy mély tanítás. Nem egy olyan, amire azt mondod, hogy Nem egy jó ötlet. Nem egy javaslat. Az evangélium azok történelmileg igazolható, megtörtént események. Az evangélium történelmileg igazolható, valódi, megtörtént események. Ez az evangélium. Nem olyan mély tanítás, felét nem is értettem, hanem leírható, igazolható, utána járható, megtörtént eseményeket említ itt Pál. És én szeretném, ha ezt meglátnád. Az evangéliumnak a gyökere nem vallási nézetek. Hogy hát igen, én nem így gondolkodom, én valahogy máshogy. Az evangélium gyökere az, amit Jézus tett. És ez nem olyan dolog, hogy hát én ezt így én máshogy gondolom. Hát gondolhatod akárhogy, de vagy megcsinálta, vagy nem csinálta meg, nem? Ezek megtörtént események. Igazolható történelmi események. És én nagyon hálás vagyok ezért, hogy a mi hitünk, az evangélium nem ilyen véleményeken nyugszik, meg ilyen vallási nézeteken, hanem tényekre alapul. Jó van, Tamás, csak egy dolgot nem értek. Te most arról beszélsz, hogy az evangélium tényekből áll. Akkor miért kell hozzá hit? Jó kérdés. Megdicsértem magam. Ezt a kérdést én tettem föl. Akkor hol van része ebben a hitnek? A hit nem azért kell, hogy pótoljuk a tények hiányát. Mert néha úgy gondolkodnak, hogy hát igen, a keresztények azért hisznek, mert nincs rá bizonyíték, és hit kell hozzá. Ez nem így van. A hit nem a tények hiányát pótolja, hanem a tények tükrében a hit az én válaszom arra. Én a hitem által dönthetek, hogy elfogadom-e azt a tényt az én életemre nézve. Mondok nektek egy példát rá. Lehet, hogy hallottad már ezt a történetet. Volt egy fickó, aki az Amazon, a Niagara vízesés fölött kifeszített egy kötelet, táncos volt, és át tud sétálni ezen a kötélen. Az emberek le voltak nyűgözve, bravo, bravo. Fogott egy talicskát, és átsétált a talicskával is ezen a kötélen. Nagy taps, bravo, bravo, bravo. Visszajött ez az ember, és megkérdezte, hogy hányan hiszitek el, hogy én át tudnák tolni egy embert ebben a talicskában, ezen a kötélen, és mindenki nyújtózkodva jelentkezett. Én. És ki lesz az önként jelentkező, aki beleül ebbe a talicskába, hogy átoljam? Ott már nem volt olyan tolongás. Nagyon sokszor a tények, azok a szemünk előtt vannak. Az evangélium tényeket tesz elénk. A hit ahhoz kell, hogy én ezt a tényt megragadjam, és azt mondjam, hogy ez az enyém. Én ezt elhiszem. Az életemre nézve ez igaz. Szokás mondani, lehet, hogy hallottad, igen, ez a te nézeted, nekem más nézetem van. Az evangélium nem nézeteken nyugszik, hanem arról, hogy valami történt. És ez igazolható történelmileg. Ez nem Pál véleménye, nem a tiéd meg az én véleményem, hanem ezek mi történt-szerű események. Az első, Krisztus meghalt. Ezt mondja itt az első pontként. Jézus Krisztus, a Messiás, Isten fia, meghalt a kereszten. Ez az evangélium egyik központi üzenete. És amikor az evangéliumot elmondod, és azt mondod, hogy Jézus meghalt, a világ így gondolkodik, hogy most ebben mi jó hír van, hogy valaki meghalt, nem? A Messiás. De nekünk ez a jó hír, mert ő meghalt a mi bűneinkért. Hogyan halt meg Jézus? Az akkori legdurvább kivégzési eszközzel, a kereszttel. Ezt nem a rómaiak találták ki egyébként, hanem a perzsák. A rómaiak viszont tökéletesítették, és csináltak belőle egy olyan kivégzési eszközt, ami egy kínzó, lassú, hatalmas fájdalommal járó, nyilvános megszégyenítéssel járó haláltusát jelent. Egy tökéletes kivégző gépezet. És ezt kapta Jézus, hogy meghaljon. A korintusiaknak nem kellett elmagyarázni, mert abban az időben ez az szemük előtt zajlott. De nekünk értenünk kell, el kell, hogy mondjuk, hogy mi volt ez, amin Jézus átment. És egy pár szót hadd mondjak erről. Amikor valakit kereszt halára ítéltek, akkor megkorbácsolták előtte. Leszették a ruháját, kikötötték egy oszlophoz, és egy flagellum nevű korbáccsal, amiben szögek, csontok és fémdarabok voltak, megkorbácsolták, ami föltépte a hátán a bőr és a húszszöveteket. Utána visszatették rá a ruháját, és elvitték a kivégzés helyszínére, ahol a rászáradt véres ruhát újra letépték, fölszakítva a sebeket, ledobták a földre, és oda kötözték a keresztnek a vízszintes rúdjához. Tele lett a seb porral, a földdel, és átszegezték az elítélt kezét. Nagyon gondosan figyeltek rá, hogy ne az eretüssék el, hanem van egy fontos idegpálya itt a kézben. Na, azt ütötték át. Amit olyan égető fájdalmat okozott, hogy azonnal görcsös szorításba rándult az elítélt keze. Fölkötötték a karját is, hogy ne csak a szög tartsa, és fölrakták a keresztre, és általában egy ilyen keresztre feszítettnek a halálát a fulladás okozta. Érdekes dolog ez. És ettől volt annyira kínzó. Amikor valakit keresztre feszítettek, akkor néha a lábát is átszegezték, vagy a lába alá tettek egy kis polcot, hogy azon keresztül kitolhassa magát, de minden egyes levegővételnél karból, válból föl kellett húzni az egész test súlyát, hogy levegőt tudjon venni. Egy idő után a váll kificamodott. És minden egyes levegővétel egy kényszenvedés volt. És közben a megkorbácsolt hát oda dörzsölődött ehhez a durva faoszlophoz. Volt olyan elítélt, aki a vérveszteségtől meghalt. Volt, aki dehidratálódott. Volt olyan, aki a soktól szívrohamot kapott, vagy szívmegállást szenvedett. De általában a fulladás okozta a halált. Ahogy ez a nehéz légzés kialakult, egyre inkább görcsök jelentkeztek, a víz megtelt, a tüdő megtelt vízzel, és az, akit felszegeztek, megfulladt. Ez egy hosszú, néha napokon át tartó kénhalál volt. És ha valakinek meg akarták gyorsítani a halálát, akkor eltörték a lábszár csontjait, hogy még kevésbé tudja kinyomni magát, és elfogjon az ereje. Jézus meghalt. Nem azért mondtam ezt így el, hogy most úgy gondoljunk Jézusra, hogy jaj, szegény Jézus. Őt nem kell sajnálnunk. Ezt ő önként vállalta, és ez egy győztes halál volt. Én azt gondolom, hogy ez a sajnálat inkább azoknak az embereknek jár, akik ellökik maguktól az evangélium üzenetét. Ez a sajnálat inkább nekik jár. És azt mondja Pál, hogy meghalt a mi bűneinkért. Érdekes dolog az, egy könyvben olvastam, hogy föltette az író ezt a kérdést, hogy lehet az, hogy a történelem során sok más ember, nemes lelkű ember halt, kínhalált, valami nemes ügyért, hogy az ő életük hogy nem szolgálja a mi életünket. Hogy Jézusé, aki 2000 évvel ezelőtt élt, ma váltságot jelent a mi bűneinkért. Mi a különbség? Jézus igen, az őik nem. Hát az az óriási különbség, hogy itt történik egy helycsere. Amikor Jézus teszi ezt, ott van egy bámulatos helycsere. Ahogy fennfüggött Jézus a kereszten, azt mondja az ige, hogy ő a testében hordozta a mi bűneinket. Volt egy pont a kereszt halál során, a haláltusájában, amikor az atya, nem tudjuk, hogy ez mennyi ideig tartott, egy pillanat, vagy 10 perc, vagy egy óra, hogy rávetette a mi összes vétkünket. És ahogy az ige mondja, azonosult Jézus a bűnünkkel. Ő bűnné lett. És ezekkel a bűnökkel együtt halt meg a kereszten. Mi benne, mi ebben a helycsere? Az, hogy nekünk kellett volna ott lennünk. Őt nem a rómaiak ítélték halálra, nem a zsidók ítélték halálra, hanem a mi bűneink ítélték halálra. És Isten sújtott le rá. Nekem kellett volna ott lennem. És ő az én helyemen halt meg, az én bűneim terhe alatt halt meg. Azért, hogy én az ő helyére állhassak. Ez a bámulatos helycsere. Ő, aki nem ismert bűnt, bűnné lett értem, hogy én Isten igazsága lehessek. Ő azt mondta, hogy én leszek Isten ellensége azon a ponton, ahol te tartasz, Tamás. Te meg állj az én helyemre. Kerülj abba a helyzetbe, ahol én vagyok, Isten családjával. Legyél örökbefogadott, legyél szeretett. Egy olyan ember, aki igaz, mintha soha nem vétkeztél volna, amiatt, amit én teszek érted. Ha belegondoltok, Jézus nem ettől a durva szenvedéstől retteget, hanem attól a pillanattól, amikor ez a harag az életére zúdult az atyától. Ez volt az a pohár, amit oly nehéz volt kiinni. A harag pohara. Hogy azon a ponton, amikor ott függött az én vétkeimmel, a te vétkeiddel, a világ összes bűnével, Isten az ő haragjával lesújtott rá. Minden harag neki járt. Minden, amit én követtem el, a következményt ő hordozta el. A büntetést akarom mondani. Odaállt a mi helyünkre. És amikor ott függött a kereszten, azt mondta, hogy elvégeztetett. Ehhez már nincs mit hozzátenni. Ebből nem lehet semmit elvenni. A mi bűneinkért halt meg. Jézus nem egy politikai nézetért halt meg, hanem a mi bűneinkért. És nem tudom, hogy ez szégyenlivaló dolog szerintem az, hogy a keresztény egyház a történelem során a zsidókat úgy állította be, mint Krisztus gyilkosokat. De nem ők ölték meg Krisztust, hanem te meg én, a mi vétkünk. És hogyha ma reggel bármelyikünk belenézett a tükörbe, akkor egy Krisztus gyilkos nézett vissza rá. A mi bűneink miatt halt meg ő. Az én vétkem szegezte fel. És itt nem áll meg a történet. Azt mondja a 4-es vers, hogy eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadt a harmadik napon. Ez, hogy eltemették, erről nem sok szoktunk gondolkodni, nem? Ennek nem tulajdonítunk olyan nagy jelentőséget. Pedig van jelentősége. Miért fontos? Azért, mert igazolja, hogy Jézus meghalt. Tada! Mert temetni halott embereket szokás. A másik dolog, amiatt ez fontos, hogy ez egy profécia volt, ami beteljesedett. Ézsaiás 53. Hogy a bűnösök közt adtak neki sírt, a gazdagok közé jutott halála után. És azt mondja Pál harmadik eseményként, hogy meghalt, eltemették, és harmadnapon feltámadt az írások szerint. Na, erről akar Pál majd részletesen beszélni, erről a feltámadásról. Gondolkodtál már azon, vagy hallottad már ezt a kérdést, hogyha Jézus fizetett a bűneinkért a halálával, akkor miért fontos az, hogy föltámadt? Akkor mi jelentősége van ennek? Van, akik úgy gondolja, hogy ez csak egy ráadás, ilyen bónusz. Hogy ja, igen, Jézus fizetett a halálomért, aztán föltámadt, jó neki. Nem igen hiszem, hogy csak ennyi lenne. Nagyon fontos az evangélium szempontjából. Figyelj rám, ez egy fontos dolog. Amikor Jézus magára vette a bűneinket, bűnné lett, de nem bűnössé. A kettő között különbség van. Mert azzal, hogy Jézus magára vette a bűneimet, fizetett érte, de nem lett bűnös. Ő mindig is ugyanaz a tökéletes megváltó maradt. És ezt bizonyítja a feltámadás. Ő a szeplőtelen bárány, aki hordozza a világ bűnét. És akit Isten igaznak fogadott el, és föltámasztotta a halottak közül. Ezért oly fontos a feltámadás. A kereszt halál a fizetés, és a feltámadás a nyugta. Hogyha valahol fizetsz, és igazolni akarod, hogy ezt a dolgot ott vetted, akkor vidd magaddal a nyugtát. És a keresztény üzenetben, az evangéliumban is ez a nyugta. Honnan tudom, hogy Jézus fizetett a bűnökért? A feltámadásból. Innen tudhatom. Amikor az abcselben olvassuk az ige hirdetéseket, ők mindig a feltámadásról beszéltek. Mert ez ennyire jelentőségteljes. Ez igazolja előttünk, hogy Jézus nem roskadt össze a bűnök alatt, hanem legyőzte azokat. Feltámadt Jézus a harmadik napon. Nem a másodikon, nem a negyediken, nem az ötödiken, a harmadikon. Ennek így kellett történnie. Nem történhetett máshogy. Különben Jézus hamis prófétának bizonyult volna, mert ő mondta előre, hogy én a harmadik napon feltámadok. Jézus meghalt az írások szerint, feltámadt, és ugyancsak az írások eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadt. Ez az evangélium. Észreveszitek, tesók, hogy mennyire fontos az, hogy ezt az üzenetet elmondjuk másoknak. Hogy ezt a hírt hallják, hogy Jézus mit tett értük. Nagyon jó dolog valakit meghívni a gyülibe, de ez nem evangelizáció. Az nem evangélium, hogy gyere el a gyülibe. Hanem az az evangélium, hogy elmondom, hogy Jézus mit tett érte. Hogy a bűneire van egy megoldás. Az nem jó hír, ha azt mondom, hogy neki mit kell csinálnia. Az a jó hír, hogy Jézus mit tett érte. És itt a következő részben Pál elkezdi mondani, hogy milyen bizonyítékai vannak a feltámadásnak. Mindjárt meglátjátok, hogy miért fontos ez. 5. vers. És megjelent Kéfásnak, majd a 12-nek, azután megjelent több mint 500 testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek. Néhányan azonban elhunytak. Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak, legutoljára pedig, mint egy torszülöttnek, megjelent nekem is. Pál elkezdi sorolni azokat a szemtanúkat, akik látták Jézus feltámadását. És említsük meg azt az apró... Nem apró, azt a dolgot, hogy konkrétan Jézus feltámadását senki nem látta. Tehát nem volt ott senki a sírban, hogy lássa, hogy Jézus hogy támad föl, hogy volt ott egy villanás, vagy így, ilyen zöld vonallal így végig. Ezt senki nem tudja. De vannak emberek, akik találkoztak a feltámadt Jézussal. A feltámadást nem látták, de a feltámadt Krisztusnak szemtanúi vannak. És róluk beszél itt Pál. És első helyen megemlítik Kéfást, Pétert. Érdekes, hogy róla beszél először. Az első napokban volt egy találkozása Péternek Jézussal, csak ők ketten. És én nem tudom, hogy miért kellett ez, lehet, hogy Jézus jól fölképelt, megtagadtál engem. Biztos, hogy nem megszitta, hanem biztos a vigasztalás és a helyreállítás volt. De ők ott találkoztak. És később találkoznak újra, János 21-ben, amikor ott van a többi tanítvány is, ahogy mondja itt Pál, hogy majd a 12-vel. Itt lehet, hogy vitatkoznak néhányan, hogy nem 12-en voltak Tamás, hát nem volt már Júdás ott. Igen, Tamás se volt ott, tehát 10 voltak, de a 12 a tanítványok neve volt. Találkozott Jézus az apostolokkal, megjelent ott nekik, sőt azt mondja az ige, hogy megjelent 500 testvérnek egyszerre. Ezt a találkozót nem tudjuk pontosan, hogy mikor történt, de 500 ember egyszerre látta a feltámadt Jézus, sőt meg is érintették, többször olvassuk ezt az igében a feltámadás kapcsán. Azért ez elég erőteljes bizonyítás, nem? Pál azt mondja itt nekik, hogy figyelj, korintusiak, ne nekem higgyetek, ne az én szavamnak. Itt van Kéfás, itt van a 12, ott van Jakab, Jézus féltestvére, aki egész életében nem hitt Jézusban, aztán megjelent neki Jézus, és hívő lett. Gondold el, hogy milyen úgy fölnőni, hogy Jézus a nagy testvéred. És így nem csípte Jézust, így elhiszem, mert Mária biztos mindig azt mondta, hogy miért nem tudsz olyan lenni, mint a bátyád Jézus, ő nem csinál semmi rosszat. És amikor feltámadt Jézus, akkor Jakab hívő lett. Ne nekem higgyetek, itt van Kéfás, itt vannak az apostolok, itt van Jakab, ott van 500 ember. Most gondoljál, ha a bíróságon ülnénk itt, és azt mondják, hogy bizonyítási eljárás, ez és ez történt, hadd hívjam a szemtanúkat. Egyes számú szemtanú, kettes számú szemtanú, hármas számú szemtanú, és így 500-ig, mert értjük, elhisszük. Azt mondja a törvényre kapcsán a Biblia, hogy 2-3 tanú szava erősítsen meg valamit. Itt 500 van. Mi láttuk Jézust, és egybehangzóan mondják, hogy mi találkoztunk a feltámadt Jézussal. Azért ez elég erős bizonyíték. És azt mondja Pál a korintusiaknak, hogy sokan közülük még ma is élnek. Menjetek el és beszéljetek velük. Ezt már én raktam hozzá. Ha megkérdezni valaki tőled, hogy honnan tudod, hogy Jézus él? Én erre mindig, nem mindig, sokszor azt a választ adtam, hogy hát itt él Jézus a szívemben. És elhiszed nekem, ha erre azt mondom, hogy ez nem elég? Ne haragudj, de ez nem elég. Neked jó, de annak, akinek mondod, nem elég. Erre nem ez a válasz, hanem arra, hogy Jézus feltámadása történelmileg igazolható tény. Több mint 500 szemtanú látta, és hiteles bizonyítékaink vannak, és egyéb, hozhatnám a könyveket, beszámolók arról, ami történt. Hogy ez a történelmi esemény egy tény. Az, hogy te érzed, ez egy dolog, de valljuk meg, nem mindig érezzük, hogy Jézus a szívünkben él. Akkor nem támad föl? Azon a... Nem emiatt tudhatjuk, hogy él, hanem amiatt, hogy ez történt. 500 szemtanú beszámolója. Oh. A mi hitünk szemtanúk beszámolóján nyugszik. A hitünk az a feltámadásban ezen áll. És mondhatod erre, hogy hát persze csak hívőknek jelent meg. Nem. Se Péter nem volt hívő, se Jakab nem volt hívő. Sőt, amikor az asszonyok elmondták, ők voltak az első szemtanúk, elmondták Péternek, hogy mit, még akkor is mondták, hogy nem, ez nem így történt. Ezek nem hívők voltak. Kérdezek egy másik dolgot. Honnan tudod, hogy Julius Cézár élt? Hát tanultunk róla történelem órán, Tamás. Sőt, még a tévében is láttam róla egy dokumentumfilmet. Beszéltél már vele személyesen? Már volt, hogy fölhívott téged? Kezet ráztatok, vagy van róla egy fényképet? Honnan tudod, hogy Julius Cézár élt? Hát onnan, hogy vannak történelmi beszámolók róla, amik összekapcsolódnak történelmi helyszínekkel, történelmi eseményekkel, más történelmi személyekkel. Ez így összeszövődik, és te ez alapján elfogadod. Igen, hát egy valódi embernek tűnik. Elhiszed nekem, hogy Jézus Krisztusról és az ő feltámadásáról sokkal több történelmi bizonyítékunk áll ma rendelkezésre, mint sem arról, hogy Julius Cézár valaha is élt volna. Ha vannak olyan események a történelemben, amikről azt mondhatjuk, hogy ez igazolható, a feltámadás ezek közé tartozik. Valaki erre azt mondja, hogy Jézus nem is halt meg. Persze, ezek az események így voltak, de nem is halt meg, hanem elájult, és berakták a sírba, és ott a hideg levegőtől magához tért. Ugye elmondtam az előbb, hogy hogyan történt a keresztre feszítés. Most gondold el, hogy ezután valaki harmadnap magához tér, iszonyú vérvesztességek után, valahogy így a friss levegőben így magához tér, ki szedi magát a gyolcsokból, egy több mint fél tonnás követ belülről elhengerít, legyőz 16 elit római katonát, és utána megmutatja magát, hogy hello, feltámadtam. Ehhez több hit kell, mint a tények alapján hinni a feltámadásban. Valaki arra azt mondja, hogy Tamás, a tanítványok ellopták Jézus testét, és eldugták, és utána azt mondták, hogy mondjuk az embereknek, hogy Jézus feltámadt. Oké. Ez lesz a mi titkunk. És utána egyenként meghaltak ezért a hitükért, ezért a titokért, hogy azt hirdették, hogy Jézus feltámadt. Egyenként erőszakos halált haltak. És így közben is mondták, hogy el nem mond, hogy csak kitaláltuk. Úgy mentek a halálba, hogy ezért a hitükért vállalták ezt is. 500 szemtanú áll azért, hogy mi higgyünk abban, hogy feltámad Jézus. A hitünk ezen a tényen áll. Nem megdöbbentő? Egyébként Jakab, Jézus féltestvére, egy nagyon cínikus ember lehetett. Ő volt Jézus féltestvére, aki együtt nőtt föl vele, és ő nem hitt Jézusban. Amikor Jézus elment Galileába, akkor gúnyolták. Azt mondja, ha te vagy a Messiás, akkor mutass már valamit. Akkor menj föl Jeruzsálembe, mutasd ott ezeket a csodákat, ne itt bénázzál Galileában, ott egy falvakban, menj Jeruzsálembe. De amikor látta Jézust, akkor minden megváltozott. És ő az életével fizetett ezért. Ő volt az az ember, aki utána a térdein imádkozta át az életét. Ő volt ott az abcselegyben, már ott van a hívők között. Mert a feltámadás ténye megváltoztatta az életét. És Pál azt mondja, hogy végül megjelent nekem, mint egy torzszülöttnek. Miért mondja ezt magáról? Ezt így nem tudom, de valószínűleg azért, mert ő máshogy született újjá, mint a többiek. Ők 3 évet Jézussal töltöttek. Pálnak meg volt egy pillanat, ahol találkozott a damaszkuszi úton Jézussal. És ő magát úgy látta, hogy én vagyok a legkisebb az apostolok közül. Én arra sem vagyok méltó, hogy apostol legyek, hogy megmeneküljek. És ez, ha valaki más mondja, ez egy ilyen álszerénység, hogy hát én nem vagyok méltó. De ő azt mondta, hogy azért, mert én üldöztem Isten egyházát. Ő nem felejtette el, hogy milyen bűnt követett el Jézus ellen, de tudta, hogy teljesen megbocsájtatott. És a kegyelem ennek fényében sokkal több értelmet nyert számára. Én nem érdemeltem meg ebből semmit, ahogy itt mondja, nézzétek meg. Mert én vagyok a legkisebb az apostolok között, aki arra se vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert üldöztem Isten egyházát. De Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és hozzám való kegyelme nem lett hiába való. Sőt, többet fáradoztam, mint ők mindnyájan, de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Ezért akár én, akár ők így prédikálunk, és ti így lettetek hívőkké. Milyen kiváló igeversek! Én vagyok a legkisebb az apostolok közül, mondja. Ez azért érdekes egyébként, mert sok helyen, pont a korintusiaknak, Pálnak védeni kellett azt, hogy ő egyáltalán apostol. Azt mondja, hogy nem hiszitek el, hogy apostol vagyok? Na majd elmegyek közétek, és jaj nektek. Ez egy Pál jól megmondta a korintusiaknak. Itt meg azt mondja, hogy de én vagyok a legkisebb közülük. Ő nem versenget Péterrel, meg Jánossal. Csak azt mondta, hogy én egy apostol vagyok, amit nem érdemlek meg. Nem vagyok rá méltó, de 10. versben azt mondja, de Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok. Én annyira szeretem ezt az igeverset. Ez a de, ez a mi életünknek is a kulcsa. Nem érdemlünk meg ebből semmit, de Isten kegyelme miatt vagyok, aki vagyok. Pál minden változást az életében Isten kegyelmének a számlájára írt. Minden megváltozott dolgot az életében Isten kegyelmének tulajdonított. Figyelj rám, tesóm! Az a kegyelem, ami megment, az a kegyelem megváltoztat. Az a kegyelem, ami megmentett engem, az megváltoztatja az életemet. Pál apostol azt mondja itt, hogy de Isten kegyelméből vagyok, aki vagyok. A hozzám való kegyelme nem lett hiába való. Nem lehet az, hogy valaki elfogadja Isten kegyelmét, de ne változzon meg. Nyilván nem azonnal. De az a kegyelem, ami megment, az megváltoztat. És nagyon szeretném, hogyha erre emlékeznél. Nézd meg, mit mond. Ez a legfontosabb a mai üzenetből. Ha a többire nem emlékszel, ezt jegyezd meg. Figyelj, de hozzám való kegyelme nem lett hiába való, sőt, többet fáradoztam, mint ők minnyájan. Isten kegyelméből lettem az, ami lettem, mondja, de közben többet munkálkodtam, mint a többi apostol együttvéve. Hú. Látod, mit mond Pál? Én többet tettem, többet fáradoztam. És hogyha nem tette volna, akkor bizonyos mértékben az a kegyelem, amit kapott, az hiába valónak bizonyult volna. Mi a kegyelem definíciója? Emlékeztek rá? Isten meg nem érdemelt jó indulata. Írjátok fel. Isten meg nem érdemelt jó indulata. Nem azért munkálkodik Isten, mert én valamit teszek érte, vagy ezt így kiérdemlem. Isten kegyelméből munkálkodik. De azt mondja Pál, hogy mivel én fáradoztam, Isten irántam való kegyelme nem lett hiába való. A kegyelem ingyen adatik, de ahogy fogadjuk, azon nagyon sok múlik. Ahogy fogadjuk Isten kegyelmét, azon múlik, hogy ez a kegyelem nem lesz-e hiába való az életünkben. Isten nem azért adja a kegyelmét, hogy én ne fáradozzak, hanem azért adja a kegyelmét, hogy utána bátorítson, hogy még többet fáradozzak. De figyelj, ez nem a kegyelem ellen van. Isten nem azért adja a kegyelmét, hogy feleslegessé tegye, hogy én bármit is csináljak. Nem? Van egy ilyen hozzáállás Isten kegyelméhez, hogy minden kegyelemből van, majd megtörténik. Nem, Pál azt mondja, hogy Isten kegyelméből vagyok, aki vagyok, de én többet fáradoztam, mint ők, hogy ez a kegyelem az életemben ne legyen hiába való. Én, ez egy nagyon fontos dolog, tesóm. Hogyha szeretnéd látni Isten munkáját az életedben, akkor legyél kész keményen dolgozni. Isten kegyelme jön, de arra hív, hogy partner legyél. Hogy vegyél részt abban, amit Isten szeretne csinálni. A kegyelem nem viszi véghez így mindent az életünkben, hogy majd az leszek, aki leszek. Hanem azt mondja Pál, hogy Isten kegyelméből lettem az, ami lettem, de én emellett nem toltam Isten kezé, hanem emellett fáradoztam többet, mint más. Látod ezt a kettőt együtt? És szeretném, hogyha látnád. Isten kegyelme bőséges az életünkben. Ingyen adja, nem kell kiérdemelni. De ha szeretnéd, hogy ez a bőséges kegyelem ne legyen hiába való az életünkben, akkor kezdj el fáradozni abban, amiben Isten állított. Arra, amire hívott, kezdj el keményen dolgozni. Ha nem teszem, nem fogom látni teljes mértékben azt, amit Isten kegyelme el tudna végezni az életemben. Ezt mondja a 2 Korintus 6.1 is. Írd föl, hogyha meg akarod nézni. Ha nem tudnánk, hogy Pál milyen, meg nem olvasnánk a szavait, azt hinnénk, hogy egy öntelt hólyag. Mi az, hogy többet fáradoztam, mint az összes többi apostol? A többi apostol nem fáradozott keményen, lusták voltak? Lehet. De Pál egy kivételesen keményen dolgozó ember volt. És látta Isten kegyelmének munkáját. Én nem tudom, hogy miért történik ez, de a keresztény emberek egy idő után feladják ennek az értékét, hogy valamiért keményen tudjanak dolgozni, fáradozni. Ha szeretnél látni Isten nagy dolgait, akkor vállalt, hogy keményen dolgozol. Abban, amiben Isten állított. Nem a kegyelemért dolgozol, hanem Isten partnerségre hív. Azt mondta a korintusi levélben Pál, hogy mi Isten munkatársai vagyunk. Isten dolgozik, és bele szeretne vonni minket Isten. Kellünk mi Istennek ehhez a munkához? Dehogy kellünk. De azt mondja, hogy gyere és munkálkodj velem, legyél része ennek. Szeretnél nagy dolgokat látni az életedben? Vállald, hogy keményen dolgozz. És érdekes, mert Pál az egyik kemény munkának, tudod, mit nevez? Az imádságot. Azt mondja, én tusakodom, harcolok, értetek imádságban. Az egyik legkeményebb szolgálat az ima szolgálat. Nekem olyan sokat kell erről tanulnom még. És azt mondja itt a 10. versben, de Isten kegyelméből vagyok, aki vagyok, és hozzám való kegyelme nem lett hiába való, sőt, többet fáradoztam, mint ők mindnyájan. Figyelj, de nem én, hanem az Istennek való kegyelme. Istennek velem való kegyelme. Pál, te keményen dolgozol? Á, nem. Isten munkálkodik. Nem ezt válaszolta erre Pál, hanem azt, hogy keményen dolgozom. De nem én, hanem Istennek velem való kegyelme. És még egy pár verset megnézünk, a 12. verset a 19. gyorsabban, hogy... nem is mondok semmit, inkább olvasom. Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadt a halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nincs halottak feltámadása? Hiszen ha nincs a halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi igehirdetésünk. De hiába való a ti hitetek is. Sőt, Isten hamis tanúinak is bizonyulunk. Mert ekkor Istennel szemben arról tanúskodunk, hogy feltámasztotta a Krisztus, akit azonban nem támasztott fel, ha csak ugyan nem támadtak fel a halottak. Mert ha a halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Sőt, azok, akik elvesztek, akik Krisztusban hunytak, akkor azok is elvesztek, akik Krisztusban hunytak el. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Miért mondom ezt el? Ez egy probléma felvetés. A következő alkalommal fogjuk átbeszélni, nem most. Ne ijedj meg, de itt értjük meg, hogy miért beszél ennyit Jézus feltámadásáról Pál. Miért ír erről a korintusbelieknek? A korintusbeliek nem hittek a feltámadásban? De hittek. Hát előbb mondta el nekik, hogy befogadtátok, ragaszkodtok hozzá, 11. versben is azt mondta, hogy így lettetek hívőkké. A korintusbeliek nem abban nem kételkedtek, hogy Jézus feltámadt-e, hanem abban, hogy ők feltámadnak-e.
meg hogy mi feltámadunk-e. A feltámadás az nem arról szól, hogy megkérdőjelezed, hogy van-e a halál után élet vagy sem, hanem abba kételkedtek a korintusbeliek, hogy egy megdicsőült testben fognak kapni a mostani romlandó helyet. Hogy örök életet fognak élni egy új, romolhatatlan testben. Így beszél az ige a feltámadásról. Nem Jézus feltámadását vonták kétségbe. Hát pont ezért beszél Pál nekik erről. Elhiszitek, hogy Jézus feltámadt az írások szerint? Elhisszük. Hiszitek, hogy így volt? Igen. Na akkor figyeljetek, mert ugyanígy fogunk mi is feltámadni. Ezt mondja nekik Pál. Leírtam nektek. Elhiszitek? Igen. Akkor tudjátok, hogy ez vár rátok. A korintusbeliek valahogy megálltak ebben a gondolatmenetben. Jézus feltámad? Igen. Elhisszük, megtámadtatok, stb. Jézusnak teste volt, csont, hús, átment a falakon, már nem úgy működött, mint a régi, de teste volt, meg lehetett fogni. Együtt evett a tanítványokkal. De a korintusbeliek azt mondták, hogy ez Jézus, ránk? Nem, nem. És Pál azt mondja, ha föltámad, akkor ez igaz rátok. De a logikát megfordítja, nézd meg, mit mond Pál. 13. vers. Hiszen ha nincs a halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támad fel. Megfordítja. Oké, korintusiak, ha Jézus nem támad fel, akkor nézzük, hogy mi történik. És elmond nekik pár dolgot, és itt kezdenek a korintusiak zavarba jönni, hogy tényleg, ez így nagyon logikusnak hangzik. Szóval, mondja, hogy ha nincs a halottak feltámadása, akkor a mi ige hirdetésünk, az hiába való, írja Pál. Utána azt mondja, hogy ha nincs Krisztus van feltámadás, akkor mi hamis tanúknak bizonyulunk, mert azt mondjuk Jézusról, hogy ő föltámad, hozzá Isten nem támasztotta föl. Akkor mi hazudunk nektek. Ha nincs feltámadás, akkor a hitetek hiába való, még mindig a bűneitekben vagytok. Elkezdi sorolni a következményeket. Ha Jézus nem támad fel, akkor a halált nem győzte le. Hogyha a halál fogva tartotta őt, akkor ő nem Isten. Hogyha ő nem Isten, akkor nem tudott megváltani a bűneinkből, és akkor még mindig a bűneinkben vagyunk. Ha nincs feltámadás, azok, akik Krisztusban meghaltak, filmszakadás. Örökre vége. De nézd meg, mit mond a végén, 19. vers. Ha nincs feltámadás, akkor ez az élet, amit itt néha nyögvenyelősen élünk keresztényként, ez értelmetlen. Ez egy fölösleges küszködés. Akkor minek megyünk át olyan dolgokon, ami a keresztény élettel együtt jár? Amikor megtértem hívőként, volt egy pár probléma, ami megoldódott. És jött egy pár újabb probléma. Volt, ami ment, volt, ami jött. És ezek így része a keresztény életnek, a küzdelem, a tusakodás, a néha a fáradozás, hogy ez nem ilyen fenékig tejfel. Isten nagyon megáld minket, és sok áldásban van részünk, de sokszor ez nehéz. És mi értelme van ennek, ha nincs feltámadás? Hogyha küzdünk néhány egy ideig, és utána vége. És Pál apostol, aki átment eszméletlen sok küzdelmen, és majd a korintusiaknak szépen föl fogja sorolni, hogy miken ment át azért, hogy szolgálja Krisztust. Azt mondja, mi értelme van ennek, hogyha nincs örök élet? Ha nincs mennyei jutalom? Akkor minek csinálom én ezt? Akkor minek tusakodom a testemmel? Minek próbálok Krisztusnak tetsző életet élni? Ha csak ez az egész erről szól, amit itt látunk magunk előtt. Korintusia. Kíváncsi vagyok ma, hogy mi ebben a szuperkényelmes világunkban ugyanezt elmondhatjuk. Ha nincs feltámadás, és Pál hívőknek mondja, akkor ez az élet értelmetlen, amit itt keresztényként próbálunk élni. Gondold el, ha nincs feltámadás, a nem hívőknek ez mit jelent? Ugyanaz, mint eddig, hogy minden öröm, boldogság, azt itt kell megtalálnia. Ebbe az életbe kell bezsúfolnia. Ezért élnek úgy, ahogy élnek. De nekünk hívőknek nem erről szól a dal, hanem hogy vár ránk az örökkévalóság, és mindent úgy próbálunk élni, hogy annak tetszünk, aki vár ránk az örökkévalóságban. Nem mondom tovább, de remélem jól fölvezettem a feltámadás témáját. Arról lesz szó a következő alkalommal. Jézus meghalt, eltemették, és feltámadt. Jézus megváltott a bűneinkből. És aki ő benne hisz, annak örök élete van. Most halljátok tőlem, lehet, hogy nem először. Ha még nem fogadtad el, akkor fogadd el, válaszolj, nyújj ki, és hittel ragad meg, ha akarod, imádkozom veled, vagy imádkozhatsz a magad helyén. Ha hívő vagy, javaslok neked valamit, ragaszkodj hozzá. Járj ebben. Mennyi atyán, köszönjük neked ezt a mostani alkalmat, köszönjük neked ezt az elmúlt évet, köszönjük, hogy munkálkodsz az életünkben, Uram. Uram, szeretnénk kérni, hogy taníts minket járni a kegyelemben, és mellette fáradozni, hogy ezt a kettőt ne akarjuk összekeverni, de egymás mellett szeretnénk jól megélni. Hogy ne tétlenné tegyen a kegyelem, mert nem erre adod, hanem hogy még többet fáradozzunk azért, hogy a végén elmondhassuk, hogy mindezt Isten kegyelme vitte véghez. Hogy én abból lettem ilyen, amilyen vagyok, hogy Isten kegyelme gazdag az életemben. Uram, én köszönöm neked az evangéliumot. Köszönöm, hogy ez egyszerű. És történelmileg igazolható tényeken alapszik. Hogy elmondható 10 másodpercben. És megélhető egy egész életen át. Így imádkozom, hogy mélyebbre mehessünk az evangélium igazságában, hogy kikutathassuk annak a mélységét, hosszúságát, szélességét. És én imádkozom azért is, hogy adj nekünk bátorságot a lélekből, hogy elmondjuk ezt embereknek, hogy elmondjuk sokszor, hogy elmondjuk, ahol csak tehetjük az embereknek, hogy tudják, hogy Jézus mit tett értük, és hívjuk őket arra, hogy döntsenek, hogy döntést hozzanak. Uram, mi azt látjuk, hogy azok a tények, amik előttünk vannak, köteleznek minket arra, hogy higgyünk. És köszönöm, hogy van helye a hitünknek, mi szeretnénk erősödni abban, szeretnénk még jobban megragadni téged. És kérjük, hogy töltsd be a lelkeddel minket. Jézus Krisztus nevében. Amen. Még egy akcióra készültem ellenetek. Értetek? Nem ellenetek, csak lehet, hogy úgy fogjátok venni. Így arra szeretnék.